Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Laborczi Géza evangélikus lelkésszel, a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat elnökével, Balázs Zsanett beszélget.
Tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a Hitvalló adásának mai vendégét, Laborczi Géza urat, evangélikus lelkészt, a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat elnökét. Sok szeretettel köszöntöm, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm, hogy itt lehetek, úgyhogy ez egy kedves találkozás.
Valóban egy kedves találkozás, hiszen evangélikus lelkész ül velem szemben itt a stúdióban, aki szentírási idézetet is választott. Nehéz volt kiválasztani egy mondatot a Bibliából?
Hát meg kell, hogy mondjam, hogy amikor olvastam a levelet, amit kaptam erről, akkor azért elég sok szentírási ige végig futott bennem, mert hát a hivatásomból adódóan azért óhatatlanul elég sokszor foglalkozom a szentírásnak a szövegével, és hát sok-sok szentírási ige jelent hosszabb, rövidebb ideig üzenetet, mondani valót, útmutatást és segítséget, de hát aztán az, ami miatt a mindjárt fölolvasandó ige szakasz mellett döntöttem, annak van egy nagyon egyszerű ok, hogy mégiscsak az életemet talán leghosszabb ideje ez a rövid ige kíséri igazából.
Melyik lenne ez az ige?
Ez Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első leveléből, a 16. fejezetből a két vers, a 13. és a 14. vers. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. És a választás az azért esett erre az igére, a kérés szerint a személyes oldalát is tekintve, mert ez az az ige, amelyik kell engem a gyermekkoromban, amikor még ezt én nem tudtam, de megkereszteltek, ez volt az én keresztelési igém. És nálunk evangélikusoknál ugye 12 éves korban történik a konfirmáció, a hitben való megerősítés, és a konfirmációi alkalommal, amikor én a szülőfalom templomában voltam, akkor ezt az igét kaptam ugyancsak útravalóként, és hát ugyanezt az igét kaptam édesapámtól, aki szintén lelkész volt, az én lelkészi szentelésemkor is ugyanezt az igét kaptam tőle útravalóként. Tehát ez az ige gyermekkoromtól egészen mostanáig kísér ennek minden erőt adó jelenlétével, mert hát ezek az igék úgy belegyökereznek az embernek az életébe, gondolkodásába, és hát természetesen mindenfajta mértéket adó fontosságával, mert az, hogy minden dolgotok szeretetbe történjék, egy ilyen mondat az egyszerre fogalmaz meg egy igényességet, hogy a szeretet minőségében akarok élni, és egyszerre bűnbánatot is ébreszt az emberben, mert hát sokszor nem sikerül. Nem mondhatom el, hogy minden dolgom szeretetben történik, törekszem rá.
Én mégis arra szeretném kérni, hogy mondjon egy példát a saját életéből, amikor szeretetből, szeretetben történtek a dolgok.
Nézd, én erre remélem sok példa van, de legfőképpen talán a környezetem tud erre válaszolni. Mit mondjak, édesapaként, 5 gyermek édesapjaként, nagyon remélem, hogy a gyermekeimhez való viszonyulást az a szeretetben való történés jelenti. Tehát, hogy újra és újra az ember a munkahelyi, már bocsánat, hogy ezt mondom, szolgálati konfliktusait nem hazaviszi, hanem megpróbálja lerázni, és úgy megyek haza a gyermekeimhez, hogy a dolgaimot szeretetben történjenek. Ugyanígy a feleségemmel kapcsolatosan is azt gondolom, de természetesen a hétköznapi életben elég sok irányban vagyok elkötelezve, gyülekezeti lelkész, szociális munkadiakónia, a roma szakkollégiumok dolgainak a segítése, akkor azért az ember óhatatlanul telítődik, és van benne egy ilyen hárítás, hogy hagyjon engem mindenki békén. És bizony akkor szükség van arra, hogy azt tudjam mondani, hogy igen, az én életemben nem én választottam, hanem ez az ige választott engem, vagy rajta keresztül a Jóistentől én ezt a útmutatást kaptam, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe, akkor nekem erre kell törekednem, hogy újra és újra a saját fáradtságomat, a saját közönyömet, a saját hitetlenségemet, szeretetlenségemet tudjam átugrani.
Ez sikerül?
Jó a kérdés. Az, néha úgy gondolom, hogy igen, néha úgy gondolom, hogy nem. Azért mondom, hogy hát én már annyi idős vagyok, hogy azt merjem mondani, hogy törekszem. Törekszem rá. Ez azt jelenti, hogy minden nap az embernek, ugye, amikor a napját lezárja, vagy kezdi, akkor mindig van egy ilyen terve, elképzelés, hogy mi mentén élem az életemet. Hát reggelente, vagy esténként próbálom mérlegre tenni, hogy na most mit sikerült szeretetből végeznem, vagy mi volt az, ami nem áll meg a szeretetnek a mérlegén. Mert megijedtem, vagy türelmetlenebb voltam, vagy vezetőként nem figyeltem oda a munkatársakra úgy annyira, amennyire kellett volna. De azért remélem, hogy újra mondom, vannak azért talán olyan pillanatok, visszajelzések a szolgálatomban, meg a saját életemben, hogy ez sikerül. Hát, mit mondjak, hazamegyek, és a gyermekei még örülnek annak, ha meglátnak. Hát ez azért...
Kellő visszajelzés!
Mosolyra fakadnak, és odaszaladnak hozzám, hogy apada, jaj, de jó, hogy megjöttél. Tehát azt gondolom, hogy azért ez azt jelzi, hogy sikerül, vagy a párom se húzogatja a száját, ha hazamegyek, hanem azt érzem, amikor ott hazalépek, hazaérek, hogy ott egy örömteli van, az egymással való találkozás örömét élhetjük át. Ez azt talán jelzi, hogy sikerül egy olyan szeretetteljes légkörben élnünk a családi életünket, amelyik mindannyiunknak erőt adhat. Talán ugye én intézményvezető is vagyok, és hát ez egy inkább ilyen munkahely jellegű dolog, tehát hogy a munkatársaimnak se rándul görcsbe a gyomra, amikor én belépek a hivatalba, és elkezdjük a napi teendőt, és azt gondolom, hogy ez is egy fontos szempont, és remélem, hogy sikerül velük is kialakítani egy ilyenfajta szeretetteljes bizalmi légkört.
Hát valóban egy fontos szempont, és a bizalmi légkör kialakításának vagy kialakulásának egyik állomás helye a család. Hogyan emlékszik vissza a gyermekkorára? Melyek voltak azok az események, élmények, amelyekre így felnőtt fejjel is szívesen gondol vissza?
Azt szokták mondani, hogy akinek jó gyerekkora volt, az úgy konkrétumokra nem emlékszik. Én is, nekem is elég késői a gyermekkori emlékem. Inkább ilyen, hogy is mondjam, az én memóriám ilyen életérzések. Tehát az általános, hogyha gyerekkoromra gondolok, akkor nekem megadatott, hogy jó gyerekkorom volt. Öten vagyunk, még hála Istennek testvérek élünk, mindannyian a szüleink mentek már el a mindenhalandók útján. Ötünket neveltek a szüleink, én vagyok a vakarcs, a legkisebb, az ötödik. Ennek minden előnyével és hátrányával, ugye, mindig mondták a testvérem, hogy mert el vagy kényeztetve, hát mondtam, ti kényeztettetek el, nem én magamat. Hát én utánam már, engem már nem tud ki senki a édesanyám öléből, ezt látom most a mi ötödik gyerekünknél, hogy ez pontosan így működik, mint nálam működött, és édesapám lelkészként szolgált egy dunántúli kis faluban, Győr mellett, most Győr új barátnak hívják. Édesanyám eredeti végzettsége ápolónő volt, de hát ötünk nevelésével foglalkozott, tehát ő biztosította a családnak, a családi otthonnak a melegségét, annak a minden örömével és minden gondjával, és mi egy olyan légkörben nőttünk föl, ugye ez a szocializmus ideje, amikor azért az egyházi élet nem volt olyan magától értetődő, mint manapság. De mi ebből gyerekként semmit nem éreztünk. Biztosítani tudtak nekünk egy olyan légkört, egy nagyon egyszerű és mai szemmel nézve szegény, anyagi szempontból szegény világban, hogy mi ezt teljesen magától értetődően éltük meg. Hát nekem gimnazista vagy egyetemista koromban volt az első saját új nadrágom, mert én legkisebbként én a testvéreim kinőtt nadrágját hordtam, és ez akkor nem volt ciki, ahogy ezt manapság mondjuk. Egy magától értetődő dolog volt, és mi ebben a közegben nagyon jól éreztük magunkat. Tehát, hogy a szüleim mind a mai napig nem tudom megmondani, hogy hogyan abból a ma már 1000 forint körüli lelkészi fizetésből hatunkat fölneveltek, mindegyikünknek diplomát adtak a kezébe, mind az öt testvéremnek, tehát ott valamit nagy, ők valamit nagyon tudtak. Ez ugye az embernek az életében ez egy ilyen minta, amit tudva, vagy kevésbé tudottan, de követ, amihez újra és újra visszatérhet.
És a hivatására egyenes út vezetett? Hiszen édesapja lelkészként szolgált.
Hát egyik oldalról is ez sem olyan magától értetem. Ez nem olyan, mint aki nőtt ruha, ugye? Tehát, hogy magától értetődő volt, hogy a testvéreimnek a cipőjét, kabátját, vagy az el nem nyújt nadrágját, azt fölveszem. Azért a lelkészi hivatásba való elhívás, vagy arra való igent mondás az embernek az életében nem ilyen magától értetődő. Tehát ez nem lehet egy öröklött szakma, mint mondjuk, hogy lehet valaki, hogy mondjuk József ács volt, és Jézus is ács volt. Ez egy öröklött szakma, de a hivatást, amit kapott, az nem egy öröklött történet. Az az igazság, hogy én a 70-es években voltam, a múlt évezredben már ez a Noé előtti időszakról beszélünk, a 70-es években voltam abban az életszakaszban, amikor a pályaválasztásról kellett gondolkodni. Ez akkor az édesapám szolgálatát látva bennem a lelkészi szolgálat pont az ellenkezőjét váltotta ki kamasz fejjel, hogy minden akarok lenni, csak lelkész nem. Mert láttam ennek a nehézségeit, láttam azt, hogy édesapám messze a tehetsége alatt egy vidéki faluban 3-4-5-10 mikor mennyi idős embernek különböző dolgokat, furcsa dolgokat művel, amit Isten tiszteletnek neveznek, amit én nem nagyon értettem. Édesapám is ott végez mindenféle mozdulatokat, és én azt gondoltam, hogy na sok minden leszek, csak ez nem. És hát nem is erre a pályára készültem, inkább vonzott az építészet, a kultúra, a művészetnek a világa is, de aztán azért kamaszkoromban sok olyan hatásért a közvetlen családon kívül, ami mind-mind abba az irányba segített, hogy ez a döntés szülessen, hogy én a lelkészi pályát válasszam, vagy mondhatom azt is, hogy igent mondjak arra a hívásra, amit kaptam.
Emlékszik arra az időszakra a saját életéből, amikor ezt az igent konkrétan ki tudta mondani?
Igen, persze. Hát mielőtt az időszak, ugye az érettségit követően kellett beadni a hivatalos jelentkezést az akkor evangélikus hittudományi egyetemre, vagy evangélikus teológiai akadémiára, és hát nyilván ebben az édesapámmal is voltak beszélgetéseink, hogy ebben én ne ezt a felszínt lássam, hanem ennek a mélységét. Voltak, én a Győri Bencés gimnáziumban érettségiztem, oda jártam, és a Bencés atyáknak az elkötelezettsége, az őszinte.
Tehát egy érdekes ellentét alakult az én, bocsánat, hogy szavába vágok. Egy érdekes ellentét alakulhatott ki kívülálló fejével nézve, hiszen katolikus gimnáziumban érettségizett, katolikus gimnáziumban tanult, mégis a család édesapa révén evangélikus hagyományokat, vagy egy evangélikus gyökerekkel rendelkező család volt.
Igen, hát ez nem volt ellentét, meg kell mondjam, hogy ez egyáltalán nem volt ellentét. Először is azért nem volt ellentét, mert édesapámnak nagyon jó kapcsolata volt a pannonhalmi bencésekkel. Azzal a réteggel, akik ma már nem is élnek, Söveges Dávid, Solymos Szilveszter, Súlyok Elemér, Várszegi Asztrikot merem mondani, most már nyugdíjba ment, úgyhogy most már ők majdnem azt mondom, hogy mindennaposak voltak nálunk. És akkor ugye innen jött, hogy Pannonhalmára nem lehetett bejárni, az se volt tőlünk messze, Győr új baráttól, csak oda nem lehetett bejárni, bejáróként, csak Győrbe tudtam menni a Bencés gimnáziumba, és hát ott is az ottani tanárok nagyon-nagyon komoly elkötelezettséggel foglalkoztak velünk, és a hitünket, a magyarságunkat és az európai tudás bázist, ahogy manapság mondják, ezt megkaptuk tőlük, és én azt gondolom, hogy ez azért az én döntésemet nagyban segítette. Az is segítette, hogy én voltam az egyetlen az osztályban, aki eretnek. Az igazgatóm, aki a Miksa atya, akit már szintén eltemettünk, az mindig tréfálkozott ezzel, ő tanított minket németre, és akkor belépett a terembe, az osztályterembe, akkor mindig körülnézett, és mondja, hogy hol vagy te, eretnek. De ezt olyan szeretettel egyébként, tehát, olyan szeretettel művelt, hogy természetesen én ettől nem lángokat és mágiát láttam magam körül, hanem a szeretetnek ezt a különös megnyilvánulását. A hittantanárom az kifejezetten, tehát nem volt kötelező járni, még a osztálytársaimnak kötelező volt a hittanra járni, nekem evangélikusként nem volt kötelező hittanra járni, a katolikus hittanra, de a Ciprián atya olyan ügyesen beépítette a hittanórákba, hogy mindig kikérdezte, hogy mi erről az evangélikusok véleménye, hogy mire nézbe kaptam, addigra már a teológia meg a hittanóráknak a kellős közepén voltunk, és tehát ezek ilyen nagyon-nagyon bölcs és nagyon okos pedagógiával éltek ezek a bencés tanáraim, és ők nagyon komoly hatással voltak arra, hogy érlelődő fejjel mindazt, amit otthon láttam, azt egy kicsit újra gondolva, én bennem elindult annak a folyamata, hogy én is a lelkészi szolgálatot válasszam. Tehát sok ilyen hatás volt, és hát így döntöttem ma, így a pályám második felén járva azért már azt gondolom, hogy ez egy nehéz, tehát ember nem tudja 18 éves fejjel, hogy mit vállal, de ezzel együtt azt mondom, hogy én ebben a szolgálatban éreztem és érzem jól magam, és azt gondolom, hogy az az akkori, fiatalkori válasz az Isten hívására, az ma is érvényben van.
A bencés gimnázium befejezése után hogyan alakult, hogyan folytatódott az élete?
Érettségit követően nálunk az evangélikus egyházban akkor is és azóta is egy helyen folyik Budapesten lelkészképzés, és a Budapestre kerültem a Evangélikus Teológia Akadémia szárnyai alá. 5 évet tanultunk itt egy évfolyammal. Az egy kicsi egyetem volt, ma is az egyébként egy kicsi egyetem, mi például 12-en voltunk egy évfolyamban, ami akkor nagy évfolyamnak számított. Voltak olyan évfolyamok, ahol 1-2-3 lelkész hallgató volt csak, és ez alatt az 5 év alatt, ez a másik, amit én nagyon fontosnak gondolok, hogy elindult ugye a teológiával való üzemszerű foglalkozás, és a teológia az nem az a tudomány, amelyikkel úgy lehet foglalkozni, hogy közben az emberre nem hat. Tehát ez, amikor az ember elkezd a teológiával, a Bibliával, az egyházi liturgikus szövegekkel ilyen intenzíven, nagyon intenzíven foglalkozni, akkor az embernek a hitére visszahat.
Laborczy Géza evangélikus lelkésszel, a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat elnökével Balázs Zsanett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió. Koordinációs asszisztens munkatársat keres a Mária Rádió. A Mária Rádióban a koordináció felel a teljes szervezeti működéshez tartozó ügyekért, pályázatok írása és elszámolása, adományok és pénzügyek kezelése, könyvelés, jogi ügyek, stb. És minden részterület határidőre történő pontos és precíz feladatellátást igényel. A feladatok nagyszáma miatt keresünk asszisztenst, aki a koordinátor irányítása mellett átfogóan tudná segíteni a koordinációs feladatokat. A munkakör betöltőjének feladata koordinációs feladatok általános segítése, szállítói számlák kezelése és adminisztrációja, rádiós pályázatok írása és pályázati elszámolások kezelése, pénzügyi beszámolók kezelése, pénzügyi adatok előkészítése, önkéntesekkel való együttműködés. Az ideális jelölt rendelkezik felsőfokú szakirányú végzettséggel, civil szervezeti munkatapasztalattal, készségszintű szövegszerkesztői és táblázatkezelői ismeretekkel, angol nyelvismerettel, B-kategóriás jogosítvánnyal. A pályázatnak tartalmaznia kell plébánosi ajánlást, a pályázó szakmai életrajzát, rövid motivációs levelet és a fizetési igény megjelölését. Jelentkezéseiket Boros Zoltán fogadja a boros.zoltan@mariaradio.hu címen.